Múlt héten definiáltuk a mechanizmus fogalmát, illetőleg még néhány olyan tárgyal, témakörrel kapcsolatos fogalmat definiáltunk, amelyet használni fogunk a továbbiakban. Az óra végén szó volt a kinematikai láncról, a kinematikai lánc fogalmáról, és azt állítottuk, hogy minden mechanizmus kinematikai láncokból építhető fel. Kinematikai láncnak neveztük a tagoknak és a kényszereknek olyan sorozatát, amelyben egy taghoz legfeljebb két másik tag kapcsolódhat kényszerrel. Tehát kinematikai lánc. Ez mindig tagoknak és kényszereknek egy sorozata, amelyben tag-kényszer, és így tovább kapcsolatban követik egymást a tagok. Beszélhetünk zárt kinematikai láncról is. Zárt kinematikai láncról beszélünk abban az esetben, hogyha a kezdő és a záró tag az azonos. Tehát zárt kinematikai lánc, ha a kezdő és a záró tag azonos. A fél év során vizsgált mechanizmusok nagy része zárt kinematikai láncú lesz, de elképzelhetők nyitott kinematikai láncú mechanizmusok is. Nyitott kinematikai láncú mechanizmus az, amelynél a kezdő és a záró tag a kinematikai láncban nem ugyanaz a tag. Egy sematikus ábrázolást szeretnék rajzolni egy kinematikai láncról. Hát a tagokat egyszerűen ilyen kis krumplikkal jelzem. És azt mondtuk, hogy a tagokat azok a sorszámozással látjuk el. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os. És ha jelöljük ezen a sematikus ábrán a tagokat. És a kapcsolatok, tehát azt mondtuk, hogy a tagok közötti kapcsolatok a kényszerek. A kényszereket pedig megbeszéltük, hogy nagy betűkkel fogjuk jelölni, tehát A-val, B-vel, C-vel, D-vel és E-vel. Tehát itt csak formálisan, általánosan egy karikával jelöltük a kényszereket, tehát ez a karika kapcsolja össze az egyes tagokat. Múlt héten megbeszéltük részletesen azt, hogy milyen leggyakrabban előforduló kényszerek lehetségesek. Egy ilyen kinematikai láncot valahogy szeretnénk megadni. Tehát kinematikai láncot úgy adunk meg, hogy felsoroljuk a kinematikai láncban előforduló tagokat és kényszereket. Tehát például zárt kinematikai lánc, az úgy néz ki, hogy elindulunk egy tagról, mondjuk itt az egyessel jelölt tagról, és akkor az egyes tagról a kettes tagra az A-kényszerrel jutunk, tehát 1A2, utána a kettesről a hármasra a B-kényszerrel, a hármasról a négyesre a C-kényszerrel, és mondjuk a négyesről a ha megint a kezdőtagra jutunk, akkor itt egy zárt kinematikai láncról van szó. Most ezen a megadáson egyszerűsíteni szoktunk oly módon, hogy a tagoknak a sorszámát elhagyjuk, tehát véglegesen egyszerűsítve egy kinematikai láncot úgy adunk meg, hogy felsoroljuk a kinematikai láncban előforduló kényszereket, tehát A, B, C, D. Tehát a továbbiakban nem soroljuk fel a tagokat és kényszereket együttesen, hanem csak a kinematikai láncot adó, kinematikai láncot meghatározó kényszereket adjuk meg. Most ezzel az A, B, C, D megadása egyenértékű, hogyha azt mondjuk, hogy DCBA. Tehát egy kinematikai láncnál nincs jelentősége annak, hogy a kinematikai láncon milyen irányba megyünk végig. Rögzítsük tételként azt, hogy minden mechanizmus szerkezeti felépítése a mechanizmus szerkezeti képletével adható meg. Minden mechanizmus szerkezeti felépítése a mechanizmus szerkezeti képletével adható meg. Minden mechanizmus szerkezeti felépítése a mechanizmus szerkezeti képletével adható meg. És a szerkezeti képlet pedig úgy néz ki, hogy a mechanizmusban szereplő kinematikai láncokat soroljuk fel egymás után. Tehát a szerkezeti képletben a mechanizmusban előforduló kinematikai láncokat soroljuk fel egymás után. Van egy szabály is erre a felsorolásra, vagy felépítésre. Tehát a mechanizmus szerkezeti képletének a felépítését a következők figyelembevételével kell elvégeznünk. Az első láncnak mindig olyannak kell lenni, hogy állványról induljunk és állványra jussunk. Tehát első kinematikai lánc. Úgy kell kinézni, hogy állványról indul és állványra jut. Tehát az első kinematikai láncnak a megadását úgy kell megtennünk, hogy ez a kinematikai lánc ez olyan legyen, hogy állványról indulunk és állványra érkezünk. A következő további kinematikai láncoknak két változata lehetséges. Vagy az lehetséges, hogy állványról indulunk és egy meglévő láncra érkezünk. Már felírt láncra érkezünk. Tehát ez azt jelenti, hogy a kezdőtag a további kinematikai láncoknál az állvány, a zárótag, pedig egy már felírt kinematikai láncnak egy tagja, vagy pedig meglévő láncról indulunk, és meglévő láncra érkezünk. Azaz, egy már felírt kinematikai lánc egy tagjáról indulunk el, és egy már felírt kinematikai lánc egy tagjára érkezünk. Ebben a felépítésben elágazási helyeket definiálhatunk. Tehát egy szerkezeti felépítésben lehetnek elágazási helyek. Elágazási hely a szerkezetnek az a tagja, amely kettőnél több más taggal kapcsolódik. Tehát a szerkezetnek az a tagja, elágazási hely, amelynek kettőnél több más taggal van kapcsolata. Tehát a mechanizmuson elágazási hely, vagy a mechanizmus szerkezetében elágazási hely az a tag, amely kettőnél több taghoz kapcsolódik. Az elágazási helyek, illetőleg a kinematikai láncok száma, az a szerkezetnek szerkezeti jellemzője, és köztük egy meghatározott szabályszerűség van. Eszerint az elágazási helyek száma az egyenlő a kinematikai láncok száma mínusz egynek a kétszeresével. Tehát az E betűvel jelöltük itt az elágazási helyeknek a számát, Tehát E betű az elágazási helyek száma, az L betű az pedig a kinematikai láncoknak a száma. Tehát a kinematikai láncoknak a száma és az elágazási helyeknek a száma is a mechanizmusnak szerkezeti jellemzője. Szeretnék példaként először az első lépésben egy általános vázlatot adni egy mechanizmusra, és ennek az általános vázlatnak szeretném majd felírni a kinematikai lánc változatait, illetőleg meg fogjuk keresni az elágazási helyeket. Tehát általános vázlat mechanizmus szerkezeti felépítésére. Bocsánat, azt hiszem, hogy becsukom az ajtót, hogy a kettő a négyzeten ne jöjjön be teljesen. Tehát rajzoljunk egy következő vázlatot, ide alulra rajzoljunk egy ilyen hosszúkás tagot, és ehhez kapcsoljunk lehetőleg valamiféle ahhoz hasonló vázlatot, mint amit ide az ábrára rajzolok. Tehát ezek a tagok, kényszereket karikával, tehát a köztük levő kapcsolatot karikával jelöljük be. Ehhez kapcsolódjon itt felül két tag még, itt megint vannak kapcsolatok. És akkor ehhez további tagok kapcsolódjanak. Mondjuk ilyen módon. Hát tételezzük föl, hogy van valamiféle gépszerkezetünk, ami sematikusan így modellezhető. Jelöljük ezt az alsó tagot egyessel, utána ezt kettessel, hármassal, négyessel és ötössel. Ezt a bal oldalit itt 6-ossal, 7-essel, 8-assal, ezt pedig itt fent 9-essel és 10-essel. Tehát a tagokat számozással jelöljük mindig be a mechanizmusba. Kényszereket. Ezt a bal alsó kényszert jelöljük A-val, utána ezt, ami itt fölötte van B-vel, ezt itt középen C-vel, D-vel, illetőleg E-vel. Itt bal oldalon a 2-es és a 6-os között itt F-vel, a 6-os és 7-es közötti kapcsolatot G-vel, utána ezt H-val és J-vel. Jelölje L betű a 3-as és a 9-es közötti kapcsolatot, K betű a 9-es és a 10-es közötti kapcsolatot, és M betű a 10-es és a 4-es közötti kapcsolatot. Tehát odáig jutottunk, hogy bejelöltük a vázlatunkon a tagokat és a kényszereket, és a feladat legyen az, hogy próbáljuk meg fölírni ennek a mechanizmusnak a lehetséges szerkezeti képlet változatait, határozzuk meg a mechanizmusban szereplő kinematikai láncoknak a számát, illetőleg keressük meg a mechanizmusban az elágazási helyeket. Tehát lehetséges szerkezeti képlet változatok. Tehát azt mondtuk, hogy egy szerkezeti képlet felírásánál az első láncnak mindig olyannak kell lenni, hogy állványról indulunk és állványra érkezünk. Nevezzük ki ezt az egyes jelű tagot állványnak. Tehát korábban már mondtuk, hogy az állványt vagy nullával, vagy egyessel szokás jelölni. Tehát az egyes jelű tag, ez legyen az állvány. Tehát az egyes jelű tagról kellene elindulnunk, megtehetjük azt, hogy úgy megyünk végig egy tagkényszer-tagkényszer kapcsolaton, hogy az egyesről a kettesre az A-val, a kettesről a hármasra a B-vel, a hármasról a négyesre a C-vel, és a négyesről az ötösre a D-vel, majd az ötösről visszajutunk az egyesre az E-vel. Tehát ez lehet egy kinematikai lánc, hogy A, B, C, D, E. Tehát itt most felírtuk egy szerkezeti képletnek az első kinematikai láncát, aminek mindig állványról kell indulni és állványra kell érkezni. Jelölésben a következő kinematikai lánc elé egy ilyen bal felé mutató nyilat rajzolunk. Ez arra utal, hogy a következő kinematikai lánc valahogy kapcsolódik, ráépül, hozzáépül az első kinematikai lánchoz. Ilyen kinematikai lánc lehet az F, G, H, J, L. Azért, mert meglévő láncról indultunk el, meglévő lánc kettes tagjáról indultunk el, és meglévő lánc hármas tagjáról jutunk, hogyha azt írjuk fel, hogy F, G, H, J, L. F, G, H, J, L. És mivel még vannak olyan kényszereink, amit nem használtunk fel a szerkezeti képlet felírásánál, nyilván elő kell fordulnia egy további kinematikai láncnak is. Tehát egy szerkezeti képlet akkor teljes, hogyha abban szerepel a szerkezetben előforduló valamennyi kényszernek a jele. Tehát amit még nem használtunk el, az a K és az M. Tehát itt egy olyan kinematikai láncról van szó, amely a második kinematikai láncnak a 9-es tagjáról indul, és ha KM sorrenden írjuk fel, az első kinematikai láncnak a 4-es tagjára jut. Tehát KM. És ezzel eljutottunk abba az állapotba, hogy minden kényszert felírtunk, ami a szerkezetben szerepel. Nézzük meg, hogy lehetséges-e más módon felírni szerkezeti képletet. Az egyesről kiindulva felírhatjuk azt is, hogy a hármasról nem a négyesre megyünk tovább, hanem a kilencesre megyünk tovább, és utána a kilencesre a tízesre megyünk, és úgy jutunk vissza az egyesre. Tehát az első kinematikai lánc lehet az is, hogy A, B, L, K, M, D, E. Ehhez kapcsolhatjuk az F, G, H, J láncot. És végül már csak egyetlen egy kényszerünk maradt, amit nem használtunk fel, a K. A C. C, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tehát megvan minden kényszer, ami a szerkezetben előfordul. De megtehetjük azt is, hogy az egyesről indulunk el ugyan, de már a kettesen elágazunk, és a kettesen nem a hármasra megyünk tovább, hanem a hatos irányába megyünk tovább. Tehát felírhatjuk a szerkezeti képletet úgy is, hogy A, F, G, H, J, K, M, D, E. Tehát egyesről indultunk, egyesre jutottunk. Utána, hogyha azt írjuk fel, hogy BL, akkor az, a már fölírt kinematikai lánc kettes tagjáról átmegyünk a hármasra, és a már fölírt kinematikai lánc kilences tagjára jutunk a hármasról, hogyha az L-et írjuk oda. Tehát BL. És ehhez kapcsolhatjuk még azt, amit kihagytunk. Mit hagytunk ki? A C-t hagytuk ki. Tehát a harmadik kinematikai lánc megint a C-ből fog állni. Tehát kérném szépen, legyen házi feladat, hogy próbáljanak felírni ilyen módon újabb és újabb szerkezeti képlet változatokat. Az nem számít változatnak, hogyha ugyanazok a kényszerek más sorrendben szerepelnek. Tehát látjuk azt, hogy itt fölírtunk három szerkezeti képlet változatot, és ha még többet is fölírnánk, akkor is mindig az lenne az eredmény, hogy ugyanannyi lenne a kinematikai láncoknak a száma, tehát ez a mechanizmus, ez egy háromláncú mechanizmus lesz. És próbáljuk megkeresni ezen a mechanizmuson az elágazási helyeket. Tehát azt mondtuk, hogy elágazási hely a mechanizmusnak az a tagja, amely tag kettőnél több másik taghoz kapcsolódik. Hát ránézünk, és ez könnyű észrevenni. Tehát, hogyha mondjuk balról kezdjük, akkor rögtön látjuk, hogy a kettes már egy ilyen tulajdonságokkal rendelkező tag. Tehát elágazási hely. A kettes. Aztán elágazási hely még a hármas is. Mert erre is igaz, hogy kettőnél több másik taggal kapcsolódik. Elágazási hely a kilences is, mert erre is igaz, hogy kettőnél több másik taggal kapcsolódik. Elágazási hely még a négyes is, mert erre is igaz, hogy kettőnél több másik taggal kapcsolódik. Tud-e még valaki olyan tagot mondani ezeken kívül, amely kettőnél több taggal kapcsolódik? Nem. Tehát látjuk azt, hogy az elágazási helyeknek a száma az 4 darab. Tehát az elágazási helyeknek a száma az 4 darab. Tehát erre a 3-asra és a 4-esre kell fönnállni ennek az összefüggésnek. Tehát nézzük meg, hogy valóban igaz-e, amit ide felírtunk. Tehát ez szerint az elágazási helyek száma, ez 4 volt, ennek egyenlőnek kell lenni 2-ször 3-1-jel. Nos, hogyha elvégezzük itt a műveleteket a jobb oldalon, a 3-1 az 2-ször 2, az 4, tehát valóban az összefüggésünk az fennáll. Tehát a láncok száma és az elágazási helyek száma is a mechanizmusnak szerkezeti jellemzője. Eddig, amit kényszerekről mondtunk, az mind valamiféle geometriai úton, módon megvalósított kapcsolat volt, tehát csukló, csúszka, gördülő kapcsolat, bütykös kapcsolat, tehát mindig valamiféle geometriai kapcsolódáshoz kötődött, vagy kialakításhoz kötődött. És a szerkezeteket általában, ha valamire használni akarjuk, azokat valahogy meg szoktuk hajtani. A meghajtásokat is kényszernek tekintjük, csak a korábbi kényszerekre azt mondtuk, hogy geometriai kényszer, a meghajtásokra pedig azt fogjuk mondani, hogy aktív kényszer. Tehát a kényszereknek egy új típusát vezetjük be, a meghajtásokat vagy aktív kényszereket. Egy példát szeretnék erre rögtön rajzolni. Ez a példa legyen a forgattyús mechanizmus. A forgattyús mechanizmus, ez úgy néz ki, hogy áll egy forgattyúkarból, áll egy hajtórútból, és áll egy dugattyúból, ami egy egyenes mentén meg van vezetve. Tehát forgatjukar, hajtórúd és rugattyú. Kettes hajtórúd, dugattyú. Azt megbeszéltük már a múltkor, amikor a modellezésről beszéltünk, hogy ez a forgatjukar, ez tulajdonképpen egy forgattyús tengely, a hajtórudat azt hajtórudnak szokás nevezni egyébként is, hát a dugattyú az pedig egy hengerben végez egyenes vonalú mozgást. Jelöljük be még az állványt is, az állványt jelöljük nullával, és jelöljük be a geometriai kényszereket, az A, B, C és D geometriai kényszer. Arról is szó volt, hogyha ennél a szerkezetnél, a dugattyúnál van valamiféle erőhatás, akkor azt mondjuk erre a szerkezetre, hogy ez egy motor. Igaz? Tehát az egy dugattyús motor, hogyha a forgattyús tengelyt hajtjuk meg, akkor pedig kompresszor üzemmódba szokott működni. Tehát meghajtás. Az, hogy meghajtjuk a szerkezetet, azt a továbbiakban vagy úgy jelöljük be, hogy azt mondjuk, hogy kérném szépen adott a forgattyú karnak a szögsebessége, tehát a meghajtás úgy adjuk meg, hogy megadunk egy szögsebességet, vagy megadunk egy sebességet. Tehát vagy az omega 0,1-et adjuk meg, vagy a V0,3-at adjuk meg. Hogyha az omega 0,1-et adjuk meg, akkor kompresszorról van szó. Ha a V0,3-at adjuk meg, akkor pedig dugattyús motorról van szó. És ezt, hogy hol van meghajtás a szerkezetben, ezt a továbbiakban úgy fogjuk mindig jelölni, hogy ahhoz a kényszerhez, ahol ez a meghajtás vagy kinematikai előírás van, oda egy nyilat teszünk a kényszer jele fölé. Tehát ebben az esetben, hogyha a forgattyús tengelyt hajtjuk meg, tehát fölírtam most, ez egy egyláncú mechanizmus, fölírtam a mechanizmusnak a szerkezeti képletét, akkor a szerkezeti képletben a meghajtás helyét mindig úgy jelöljük, hogy afölé a kényszer, annak a kényszernek a jele fölé, ahol a meghajtás működik, teszünk egy nyilat. Tehát az A az egy aktív kényszer, az A kényszernél, az A csuklónál van még egy kinematikai előírás. Tehát ez az aktív kényszer, ez kinematikai előírás. Tehát megmondjuk, hogy hogyan forogjon, megmondjuk, hogy hogyan mozogjon valami vízszintes pályán egy tagja a szerkezetünknek. Vezessünk be egy újabb fogalmat, ez a kinematikai láncnak a geometriai határozottsága. Tehát kinematikai lánc, geometriai határozottsága. Tehát kinematikai lánc, geometriai határozottsága. Szokás erre ehelyett azt is mondani, hogy a kinematikai lánc geometriai szabadságfoka. Tehát kinematikai lánc, geometriai szabadságfoka. Tehát, hogyha kinematikai láncnak a geometriai határozottságáról beszélünk, az annyit jelent, mintha kinematikai láncnak a geometriai szabadságfokáról beszélnénk, tehát ez a két fogalom, ez ugyanaz. És ezt a határozottsági számot vagy kinematikai szabadságfokot, geometriai szabadságfokot, ezt úgy tudjuk meghatározni, hogy összeadjuk a láncban előforduló kényszereknek a szabadságfokát. Tehát azt mondjuk, hogy az A kényszer geometriai szabadságfokához hozzáadjuk a B kényszer geometriai szabadságfokát, ahhoz hozzáadjuk a C kényszer geometriai szabadságfokát, és így tovább. És a végén levonunk egy kötöttségi számot, amit kappával jelölünk. Ez a zárótag kezdőtaghoz viszonyított kötöttségi száma, és egyébként ez pedig, ez az összeg, ez az I jelű kinematikai láncnak a geometriai szabadságfoka, amit felírtam. Tehát ez a bal oldalon levő SIG, ez az I jelű kinematikai láncnak a geometriai szabadságfoka. Ezt úgy kapjuk meg, hogy az I jelű kinematikai láncban szereplő kényszereknek a geometriai szabadságfokát összeadjuk, és levonunk még belőle egy kötöttségi számot, ami a zárótagnak az első taghoz képesti kötöttségi száma. Erre is szeretnék egy kis példát rajzolni. Tehát mondjuk azt, hogy van egy ilyen kinematikai láncunk, aminek a kezdő tagját jelöljük alfával, a záró tagját jelöljük betával, és akkor mondjuk nézzen így ki a kinematikai láncunk. Tehát ez legyen az 1-es, 2-es, 3-as, a kényszerek pedig legyenek az A, B, C és a D. Tehát gondoljuk azt, hogy elindulunk erről az alfa jelű tagról. Hogyha elindulunk az alfa jelű tagról, akkor az egyesnek a pontjai azok körpályán mozoghatnak, tehát a szabadsági foka az egyes tagjainak, vagy a szabad mozgási lehetősége az itteni, ha ez csukló, akkor mozoghatnak körpályán, tehát az itteni kényszer határozza meg, hogy mit művelhet az egyes tag. Ehhez, hogyha megyünk tovább, akkor a kettes tagjainak, a pontjainak a mozgását részben meghatározza ez, Tehát ez növeli a mozgási szabadságot, szabadságfokot, tehát ezért összeadódnak ezek a geometriai szabadságfokok. Na most, hogyha nem csinálunk semmit, akkor ez valamiféle olyan, mint egy ilyen szerelő robot, aminek úgy lengedezik a vége, és össze-vissza mozog. Most, hogyha ezt a kettőt összekötjük, akkor viszont egész más a helyzet, mert a mozgási lehetőségeit drasztikusan szűkítettük. Tehát, hogyha nyitott a lánc, akkor a kappa az nullával egyenlő. Tehát nyitott lánc esetén a kappa nullával egyenlő, hogyha zárt a lánc, akkor a kappa nem lesz nulla. Síkbeli esetben hány szabadságfokot kötünk meg azzal, hogy mereven hozzá kapcsoljuk a kezdőtaghoz? 3-at, térbeli esetben 6-ot, hát bolygóművek esetén meg 2-t, erre majd később vissza fogunk térni, hogy miért. Tehát ez a kötöttségi szám, ami abból adódik, hogy a láncot zárjuk, azaz a zárótag az nem végezhet tetszőleges mozgást. Síkbeli esetben ebből adódóan a kappa 3, térbeli esetben a kappa 6, és bolygóművek esetén ez egy speciális csoportja a mechanizmusoknak, ott pedig a kappa egyenlő 3, ott meg fogjuk beszélni azt, hogy miért éppen 3. Kinematikai láncnak nem csak geometriai határozottsága, hanem kinematikai határozottsága is lehet. Tehát kinematikai lánc kinematikai határozottsága, vagy más szóval kinematikai lánc kinematikai szabadságfoka. Tehát kinematikai lánc kinematikai határozottsági foka, vagy kinematikai lánc kinematikai szabadságfoka. Itt megint arról van szó, hogy ez a két fogalom, ez azonos tartalmat jelent, azonos tartalmat takar. Ezt úgy tudjuk meghatározni, tehát az I jelű láncnak a kinematikai szabadságfoka az I jelű lánc geometriai szabadságfokából megkapható, hogyha levonjuk az aktív kényszereknek a számát. Tehát a kinematikai szabadságfokot a geometriai szabadságfokból lánconként úgy kapjuk, hogy a geometriai szabadságfokból levonjuk az aktív kényszereknek a számát, a kinematikai láncban levő aktív kényszereknek a száma. Tehát ez a Ka az aktív kényszerek száma, az Sig az az I jelű kinematikai láncnak a geometriai szabadságfoka, az Sik pedig az I jelű kinematikai láncnak a kinematikai szabadságfoka. Tehát láncoknak is van geometriai szabadságfoka és kinematikai szabadsága, de nem csak láncoknak van geometriai és kinematikai szabadságfoka, hanem mechanizmusoknak is van geometriai és kinematikai szabadságfoka. Tehát mechanizmus és geometriai szabadságfoka. Tehát mechanizmus geometriai szabadságfokát Hg-vel jelöljük. Ezt úgy kapjuk meg, hogy egyszerűen összegezzük a mechanizmust alkotó kinematikai láncoknak a geometriai szabadságfokát, tehát szumma mondjuk I egyenlő 1-től L-ig Sig. Tehát L most ebben az esetben a mechanizmusnak a láncainak a száma. Tehát egy mechanizmus geometriai szabadságfokát úgy kapjuk meg, hogyha összeadjuk a mechanizmus kinematikai láncainak a szabadságfokát. Hasonlóképpen kapjuk mechanizmusnak a kinematikai szabadságfokát. Tehát mechanizmus kinematikai szabadságfoka. Ezt Hk-val fogjuk jelölni, tehát mechanizmus kinematikai szabadságfoka, ez a láncok kinematikai szabadságfokának, fokainak az összege. Tehát I egyenlő 1-től L-ig, tehát egy L láncot tartalmazó mechanizmusban a kinematikai szabadságfok, azaz egyes kinematikai láncok kinematikai szabadságfokának az összege. Ennek a szabadságfoknak, hogy ez mennyi, ennek lényeges szerepe lesz, mégpedig az, hogyha az első láncnak a kinematikai szabadságfoka nullával egyenlő, tehát abban az esetben, hogyha az egyes láncnak a kinematikai szabadságfoka nullával egyenlő, ez azt jelenti, hogy ez az első lánc önmagában is vizsgálható kinematikai szempontból. Tehát, ha az első láncnak tehát, hogyha a mechanizmus szerkezeti képletében felírt első láncnak a kinematikai szabadságfoka nullával egyenlő, ez azt jelenti, hogy a mechanizmus első lánca önmagában is vizsgálható kinematikai szempontból. Hogyha nem csak az első láncnak a kinematikai szabadság foka, hanem a második lánc kinematikai szabadság foka, és így tovább a többi lánc kinematikai szabadság foka is nullával egyenlő. Ez azt jelenti, hogy akkor ezek a láncok kinematikai szempontból önmagukban is vizsgálhatók. Tehát, hogyha a kinematikai láncok szabadságfoka az külön-külön nullával egyenlő, ez azt jelenti, hogy a láncok külön-külön önmagukban is vizsgálható kinematikai szempontból. Ennek a későbbiekben nagyon nagy szerepe lesz, mert a kinematikai vizsgálatok akkor viszonylag egyszerűek, hogyha ez a feltétel teljesül. Ez alapján, hogy ez a feltétel teljesül-e, beszélhetünk egyszerű mechanizmusról, illetőleg összetett mechanizmusról. Tehát egyszerű mechanizmusról beszélünk abban az esetben, hogyha a valamennyi lehetséges szerkezeti képlet felírás számba véve találunk olyan szerkezeti képlet változatot, amelyben minden kinematikai lánc, kinematikai szabadságfoka külön-külön nullával egyenlő. Tehát egyszerű mechanizmusról beszélünk abban az esetben, hogyha valamennyi lehetséges szerkezeti képlet változatot fölírva, találunk egy olyan változatot, amelyben a láncok kinematikai szabadságfoka külön-külön nullával egyenlő, akkor egyszerű mechanizmusról beszélünk. Ez azt jelenti kinematikai szempontból, hogy a láncok külön-külön vizsgálhatók kinematikailag, tehát a kinematikai vizsgálatok viszonylag egyszerűek lesznek. Általában itt a fél év során ilyen mechanizmusokat fogunk vizsgálni. Tehát még egyszer, egyszerű mechanizmus, hogyha valamennyi lehetséges szerkezeti képlet felírás számba véve találunk olyan szerkezeti képlet változatot, amelyben külön-külön minden lánc kinematikai szabadságfoka nullával egyenlő, ebben az esetben beszélünk egyszerű mechanizmusról. Kérném szépen, tehát, hogyha mi fölírunk egy szerkezeti képlet változatot, és az nem olyan, hogy minden láncnak a kinematikai szabadságfoka nullával egyenlő, akkor mondhatjuk-e, hogy ez egy nem egyszerű mechanizmus? Nem mondhatjuk, mert meg kell vizsgálnunk az összes lehetséges szerkezeti képlet változatot. Tehát, hogyha kapásból egyet kiragadunk közülük, akkor ezt nem tudjuk eldönteni, hogy egyszerű vagy összetett a mechanizmus. Tehát az összes lehetséges szerkezeti képlet változatot fel kell írni. Az összes lehetséges szerkezeti képlet változatnál meg kell határoznunk a kinematikai szabadságfokot, és hogyha van olyan az összes lehetséges változat közül, amelyben lánconként nulla a kinematikai szabadságfok, akkor mondhatjuk azt, hogy a mechanizmus egyszerű. És ezt a szerkezeti képlet változatot szokás a legegyszerűbb szerkezeti képletnek nevezni. Legegyszerűbb szerkezeti képlet csak egyszerű mechanizmusnál létezik. A legegyszerűbb szerkezeti képlet az az a szerkezeti képlet változat, amelynél a szabadságfok kinematikai szabadságfok kinematikai lánconként nullával egyenlő. Tehát legegyszerűbb szerkezeti képlet csak egyszerű mechanizmusoknál létezik, és az a legegyszerűbb szerkezeti képlet, amelyben a kinematikai szabadságfok lánconként nullával egyenlő. Azok a mechanizmusok, amelyek nem egyszerű mechanizmusok, azokra azt mondjuk, hogy összetett mechanizmusok. Tehát összetett mechanizmus. Összetett mechanizmusról beszélünk abban az esetben, hogyha felírjuk az összes lehetséges szerkezeti képlet változatot, és nem találunk közöttük olyat, hogy a kinematikai szabadság fog lánconként nulla lenni. Tehát összetett a mechanizmus abban az esetben, hogyha az összes lehetséges szerkezeti képlet változat közül nincs olyan, amelyben a kinematikai szabadságfok az lánconként nulla lenne. Most kérném szépen, azt mondtuk itt az óra elején, hogy a mechanizmus fölépítő kinematikai láncoknak a száma, illetőleg a mechanizmusban található elágazási helyeknek a száma az a mechanizmusnak szerkezeti jellemzője. Az, hogy egy mechanizmus egyszerű vagy összetett mechanizmus, ez vajon szerkezeti jellemzőe? A szerkezeti jellemzőnél olyasmire kell gondolni, hogy a konstrukcióra, a geometria kialakítása jellemzője az, hogy egy mechanizmus összetett vagy egyszerű. Tehát itt csak azt kell meggondolni, hogy mivel definiáltuk. A kinematikai szabadságfokkal definiáltuk. A kinematikai szabadságfok csak a geometria kialakítástól függ? Nem, a geometria kialakítás és a meghajtásoktól. Tehát az, hogy egy mechanizmus egyszerű vagy összetett, az nem szerkezeti jellemző, az függ attól, hogy a mechanizmusban hol fordulnak elő aktív kényszerek, a mechanizmust hol hajtjuk meg. Tehát ez a felosztás, hogy egyszerű mechanizmus vagy összetett mechanizmus, ez nem szerkezeti jellemző. Tehát nem szerkezeti jellemzőről van szó. Tehát az, hogy egy mechanizmus összetett vagy egyszerű mechanizmus, az részben a geometriai kialakítástól, részben pedig a meghajtásoktól függ. Attól, hogy hol hajtjuk meg a szerkezetet. Nézzünk néhány gyakorló feladatot annak eldöntésére, hogy egy mechanizmus egyszerű vagy összetett mechanizmus. Tehát példák. Első példa legyen ez a nagyon egyszerű forgattyús mechanizmus, amit már néhányszor felrajzoltunk, amire mondtuk, hogy ez lehet egy robbanó motor, vagy lehet egy dugattyús kompresszornak a mechanikai modellje is. Tehát még egyszer lerajzolom a szerkezetet, utána felírjuk majd a szerkezeti képletet, utána felírjuk a geometriai és kinematikai szabadságfokot, és eldöntjük, hogy az adott mechanizmus az egyszerű vagy összetett mechanizmusnak tekinthető. Most vizsgáljuk azt az esetet, amikor a meghajtást a forgattyús tengelynél alkalmazzuk, tehát a forgattyús tengelyt hajtjuk meg. Jelöljük az állványt nullával, a többi tagokat pedig 1-essel, 2-essel, illetőleg 3-assal, a kényszereket A-val, B-vel, C-vel és D-vel. Tehát az A, B, C azok csuklók, a D az pedig egy csúszkás kényszer. Kérném szépen írjuk fel a mechanizmusnak a szerkezeti képletét. Ebben az esetben nagyon egyszerű, egy láncból áll a mechanizmus és a szerkezeti képlet egyszerűen ABCD, és ez az egyetlen egy lehetséges szerkezeti képlet változat, mert mondtuk azt, hogy ha másik sorrendben, egy másféle sorrendben megyünk végig a kinematikai láncon, az nem jelent új változatot. Tehát itt ez egy egyláncú mechanizmus, és csak egyetlen egy szerkezeti képlet változat létezik. Ehhez a teljesség kedvéért még hozzá kell azt tennünk, hogy nem csak geometriai kényszerek vannak a szerkezetben, hanem van egy kinematikai kényszer, vagy aktív kényszer is a forgattyús tengelynél, azaz az A csuklónál. Tehát előírt mozgást adunk meg a forgattyús tengelynél. Nézzük meg a geometriai szabadságfokát ennek a szerkezetnek. Azt mondtuk, hogy egy kinematikai láncnál a kényszerek szabadság, geometriai szabadságfokát össze kell adni, és le kell vonnunk, hogyha zárt láncról van szó, a kötöttségi fokkal. Itt zárt láncról van szó, mert állványról indultunk és állványra érkeztünk, és akkor van az A-nál egy szabadságfokú kényszer, A B-nél megint egy szabadságfokú kényszer, C-nél megint egy szabadságfokú kényszer, mert síkbeli esetben a csukló az egy szabadságfokú, a D-nél megint van egy szabadságfokú kényszer, tehát összesen 4 a kényszerek szabadságfokainak az összeg, és le kell vonnunk belőle 3-at, mert síkbeli esetben zárt láncnál a kötöttségi szám az 3-mal egyenlő, tehát 4 minusz 3 a mechanizmusnak a geometriai szabadságfoka az 1-jel egyenlő. Fizikailag vagy kinematikailag az, hogy geometriailag hány szabadságfokú egy mechanizmus, az arra utal, hogy a mechanizmust hány helyen lehet meghajtani. Tehát ezt a mechanizmus ahhoz, hogy egyértelmű mozgást végezzen, egy helyen lehet meghajtani, mert a geometriai szabadságfoka az 1-jel egyenlő. Nézzük meg a kinematikai szabadságfokot. A HK. Itt a geometriai szabadságfokból le kell vonni a láncban szereplő aktív kényszereknek a számát. A geometriai szabadságfok az 1 volt, és hány helyen hajtjuk meg a mechanizmust? Egy helyen, tehát a kinematikai szabadságfok az 0-val egyenlő. Hogyha egy kinematikai láncnak vagy egy mechanizmusnak a kinematikai szabadságfoka az 0-val az egyenlő, az azt jelenti, hogy ez a mechanizmus vagy ez a kinematikai lánc, ez egyértelműen meg, kinematikai szempontból egyértelműen meghatározott mozgást végez. Tehát az, hogy a kinematikai szabadságfoka a szerkezetnek 0-val egyenlő, az azt jelenti, hogy ez a szerkezet kinematikailag meg van határozva, tehát egyértelmű a mozgása. Most hát általában a mérnöki szerkezetekben azt szeretjük, hogyha a mozgások egyértelműek, és nem az, hogy össze-vissza ott csüngenek, löngenek össze, szerkezeti elemek. Tehát a célnak megfelelő mozgásokat akarunk mindig létrehozni. Mi történik abban az esetben, például, hogyha itt több meghajtást alkalmazunk? Hát a negatív, viszont az praktikusan azt jelenti, hogy a mechanizmus össze fogjuk törni. Mert hogyha elég teljesítmény van az egyik meghajtásnál, elég teljesítmény van a másik meghajtásnál, akkor a szerkezetben akkor erők fognak fellépni, hogy az bizony össze fog törni. Tehát ezt mindenképpen célszerű elkerülni. Menjünk tovább, és nézzünk egy kicsivel bonyolultabb példát. Nézzük meg annak a varrógép tű mozgató mechanizmusnak a szerkezeti képletét, illetőleg szabadságfokait, aminek a modelljét már a múlt héten megrajzoltuk. Tehát zárásul erre mit lehet mondani erre a mechanizmusra, hogy ez a mechanizmus ez egy egyszerű mechanizmus, mert a kinematikai szabadságfok az egyetlen láncában az 0-val egyenlő. Tehát még ezt föl lehet írni ide, hogy ez egy egyszerű mechanizmus. Tehát itt egy egyszerű mechanizmusról van szó. Második példa legyen ez a varrógép tűmozgató mechanizmus. Tehát varrógép tűmozgató mechanizmus. Kérném szépen, rajzoljunk egy lehetséges változatát ennek. Tehát felrajzolok egy ahhoz nagyon hasonló modellt, amit már felrajzoltunk a múltkor. Most, hogyha van egy olyan részünk, ami ugyan látszólag az első felrajzolásban 3 rútból áll, de statikából tudjuk azt, hogyha 3 rudat 3 csuklóval összekapcsolunk, akkor, és ezek a rudak merevek, akkor ez nem képes semmiféle mozgásra. Tehát ezért ezt egy sraffozással jelölöm, hogy ez a 3 rud tulajdonképpen egyetlen egy merev test, És ezt figyelembe véve akkor az állványt, hogyha nullával jelölöm, akkor ez lehet mondjuk az egyes merevtest, ez a sraffozott a kettes, ez a hármas, ez a négyes, ez pedig az ötös. Jelöljük be a kényszereket is. Legyen ez mondjuk az A, B, C és a D. Ez meg legyen az E, F legyen a csukló, és mondjuk G a csúszka. És mondjuk azt, hogy a mechanizmust itt hajtjuk meg az A kényszernél egy omega 0,3 szögsebességgel. Ez az omega 0,3, omegának az indexei, ez azt jelenti, az első index, hogy mihez képest történik a mozgás előírása, és a második index pedig, hogy melyik tagnak a mozgásáról van szó. Tehát itt a hármas tagnak a mozgásáról, a szögsebességéről van szó az állványhoz képest. Az omega 0,3, ez az állványhoz képest jelenti a hármas tagnak a szögsebességét. Kérném szépen, a feladat az lesz, hogy írjuk fel az összes lehetséges szerkezeti képlet változatot, írjuk fel az összes lehetséges szerkezeti képlet változathoz a geometriai és a kinematikai szabadságfokot, és végül ezután döntsük el, hogy ez a mechanizmus ilyen meghajtás esetén ez egyszerű mechanizmus vagy összetett mechanizmus. Hát kezdjünk el írni szerkezeti képlet változatokat. Például írjuk fel azt, hogy DCEFG. DCEFG. És ehhez lehet kapcsolni még az AB láncot, vagy a BA láncot. Nézzük meg, hogy minden kényszer szerepel a felírásban szerepel, tehát a szerkezeti képlet rendben van. Írjuk fel erre a szerkezeti képlet változatra a geometriai szabadságfokot, illetőleg írjuk fel erre a szerkezeti képlet változatra a kinematikai szabadságfokot is. Tehát ebbe a szerkezetben megint csak egy szabadságfokú kényszerek vannak, tehát ahány kényszer van, annyiból kell levonni majd hármat, tehát B, C, E, F, G, ez öt egy szabadságfokú kényszert jelent, tehát az első láncnál a geometriai szabadságfok az 5-3. Alá lehet esetleg írni, hogy 2, nyilván az eredményét. A második láncnak mennyi lesz a geometriai szabadságfoka, ott is a szabadságfokat összeadjuk, -3, tehát itt pedig 2-3-at írhatunk. 2-3, és ez pedig -1. Tehát összesen a szerkezetnek a geometriai szabadságfoka az 1, úgyhogy az első láncnak a geometriai szabadságfoka 2-vel egyenlő, a második láncnak a geometriai szabadságfoka viszont 1-jel egyenlő. Nézzük meg, hogy mi lesz a helyzet, ha figyelembe vesszük a meghajtást. A meghajtás az A-nál van, tehát az A-hoz kell tennünk ide egy nyilat a kényszer jele fölé. Tehát nézzük meg a kinematikai szabadságfokot. Az első láncban van-e aktív kényszer? Nincsen, tehát a geometriai szabadságfokhoz képest nem változik az első láncnak a szabadságfoka. A második lánc szabadságfokánál van kényszer, tehát a -1-ből még egyet le kell vonni, tehát ez akkor úgy fog kinézni, hogy 2 és -2 egyenlő nullával. Tehát látjuk azt, hogy ennél a szerkezeti képlet változatnál nem tudtuk azt elérni, hogy a kinematikai szabadságfok lánconként legyen nulla. Mondhatjuk-e ez alapján, hogy ez a mechanizmus összetett? Nem mondhatjuk, mert nem néztük még meg az összes lehetséges szerkezeti képlet változatot. Tehát egy alapján, kettő alapján nem mondhatjuk, csak akkor mondhatjuk, hogyha az összes lehetséges szerkezeti képlet változatot megnéztük. Na hát akkor próbáljunk meg megnézni egy következő szerkezeti képlet változatot. Tehát például egy ilyen szerkezeti képlet változat lehet az, hogy A, B, E, C, D, vagy várjunk csak, az nem is nagyon lehet, A, de lehet, hogy A, B, E, F, G, tehát A, B, E, F, G, és ehhez kapcsolódhat a C, D lánc, C, D lánc, számoljuk össze, hogy megvan-e minden kényszerünk, megvan, tehát összesen 7 kényszer szerepel a mechanizmusban, mind a 7 kényszernek a jele szerepel a táblán. Rögtön itt már fölírhatjuk, vagy bejelölhetjük az aktív kényszert is az A-hoz, és nézzük akkor meg a geometriai szabadságfokot, és utána majd a kinematikai szabadságfokot is. Tehát a geometriai szabadságfok az első láncnál ez 5-3 lesz, a második láncnál pedig 2-3 lesz, azaz 2 és mínusz 1. Összesen 1-jel egyenlő. A kinematikai szabadságfok az 2-1 az első láncnál, illetőleg mínusz 1 plusz 0 a második láncnál, tehát 1-1-0 lesz. Tehát látszik az, hogy most fölírtunk egy másik szerkezeti képletváltozatot, de a geometriai szabadságfok az ugyanaz, mint az előző szerkezeti képletváltozatnál, és a kinematikai szabadságfok is ugyanaz, mint az első szerkezeti képletváltozatnál. De hogyha megnézzük a kinematikai szabadságfokot, hogy lánconként nulla-e, azt látjuk, hogy nem nulla. Mert lánconként itt nullától különböző számok vannak, és akkor eldönthetjük-e ez alapján? Még mindig nem dönthetjük el, mert nem tudjuk, hogy tudunk-e esetleg felírni egy újabb szerkezeti képlet változatot. Nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy van-e a már felírtakhoz képest ettől eltérő szerkezeti képlet változat. Van, tehát például írhatjuk azt, hogy A, B, C, D, rögtön az A-hoz bejelölöm, hogy ez egy aktív kényszer, és ehhez kapcsolódik az EFG lánc. Nézzük a geometriai szabadságfokot. Az 4-3 plusz 3-3, azaz 1 plusz 0, 1 lesz. Kinematikai szabadságfog. Az 1-1, 0-0, azaz 0 plusz 0, egyenlő nullával, tehát kérem szépen találtunk egy szerkezeti képlet változatot, ahol a kinematikai szabadságfok lánconként nullával egyenlő, tehát ez alapján, amit most felírtam, ez alapján mondhatjuk azt, hogy ez a mechanizmus, ez egy egyszerű mechanizmus, ami azt jelenti, hogy a kinematikai vizsgálatok azok lánconként elvégezhetők. Legyen házi feladat, hogy tessenek találni az itt felírt háromtól eltérő szerkezeti képlet változatot. Azért túl sok időt ne töltsenek vele, mert nekem nem sikerült találni. Tehát most ezzel a hárommal tulajdonképpen kimerítettük az összes lehetséges változatot, és olyan szerencsénk volt, hogy találtunk a három közül egy olyat, ahol a kinematikai szabadságfok az lánconként nullával volt egyenlő, ami alapján azt mondhatjuk, hogy ez a mechanizmus, ez egy egyszerű mechanizmus. Nézzünk egy következő példát. Szintén az előző alkalommal már modellként felrajzolt gyaluggép szánmozgató vagy késmozgató mechanizmusát, vagy szokás ezt kulisszás hajtóműnek is nevezni. Tehát gyaluggép főhajtómű. Tehát ez a szerkezeti elem, amit viszintesen vezetünk meg, ez az, amiben rögzítve van, amire fel van fogva a megmunkáló kés, megmunkáló szerszám. És akkor ezt a következő mechanizmussal mozgatjuk. Tehát van egy ilyen hosszú kar, ami itt az alsó csuklópont, vagy az alsó tengely körül egy ilyen himbálózó mozgást végez, és a meghajtása pedig egy rövid forgatjukarról történik, ami csuklóval, illetőleg csúszkával kapcsolódik ehhez a karhoz. Tehát maga a szerkezet így néz ki. Jelöljük nullával az állványt, illetőleg számozással a tagokat a következő módon: legyen ez az egyes tag, ez a kettes tag, ez pedig a hármas tag, ez a csúszkás kapcsolatnál lévő szerkezeti elem, ez legyen a négyes tag, és a forgattyús tengely, vagy ez a forgattyúkar, ez pedig legyen az ötös tag. És ebben az esetben tudjuk azt, hogy a meghajtás az itt van, ennél a forgattyúkarnál, a szerkezetet egy omega 0,5 szögsebességgel hajtjuk meg, tehát itt van egy aktív kényszer. A kényszereket jelöljük alulról fölfelé haladva A-val a csuklót, B-vel a csúszkát, C-vel ezt a csuklót, és D-vel azt a tengelyt, vagy azt a csuklót, ahol a meghajtás történik. Tehát itt az aktív kényszer a D-nél lesz, tehát a D-nél van a meghajtás. Utána legyen E betű, ez itt fönn, ami az 1-es és a 2-es közötti csuklós kapcsolatot adja meg. Aztán legyen itt egy F, itt meg legyen még egy G. Azt múltkor megbeszéltük, hogy már önmagában ez a csúszkás megvezetés biztosítja azt, hogy ez a 3-as tag csak viszintesen mozduljon el. Ezt igazából csak fölöslegesen rajzoltuk fel ide. Tehát ez nem jelent egy plusz kényszer, mert önmagában már a G kényszer biztosítja azt, hogy az állványhoz képest ez a szán, amiben a kés fel van fogva, vízszintesen mozogjon. Tehát maga a szerkezet így néz ki, bejelöltünk rajta minden tagot, bejelöltünk rajta minden kényszert, és bejelöltük még a meghajtást is. Feladat ugyanaz, mint az előbb volt, írjunk fel szerkezeti képlet változatokat, és az összes lehetséges szerkezeti képletváltozat felírása után döntsük azt el, hogy ez a mechanizmus egyszerű vagy összetett. Lehetséges egy olyan szerkezeti képlet is, hogy A, E, F, G. A, E, F, G. És ehhez kapcsolódhat a B, C, D lánc. B, C, D lánc, D-nél van a meghajtás. Tehát tessenek arra gondolni, hogy a kinematikai lánc az mindig tag, kényszer, tag, kényszer, és így tovább. Tehát, hogyha az állványról az A-val rámegyünk az egyesre, akkor az egyesről az E-vel megyünk tovább a kettesre, tehát ezért van az, hogy A, E, F és G, és a G-vel záródik a lánc, és utána a meglévő láncról az egyesről indítunk a B-vel, C, D-vel az állványon zárjuk a láncot. Nézzük a geometriai szabadságfokot, illetőleg a kinematikai szabadságfokot. Itt megint csak egy szabadságfokú kényszerek fordulnak elő, tehát viszonylag egyszerű a helyzet. Tehát csuklók, illetőleg csúszkás kényszerek fordulnak elő. Tehát az első láncnak a geometriai szabadságfoka ennek következtében 4-3 lesz. 4-3. A második láncnak a geometriai szabadságfoka pedig 3-3 lesz, azaz ez 1+0=1. Tehát ez a szerkezet egy helyen hajtható meg. Nézzük a kinematikai szabadságfokot. Egy minusz nulla plusz 0-1 egyenlő 1-1 nullával. Tehát itt látjuk, hogy egy olyan szerkezeti képlet változatot sikerült felírnunk, ahol az egyik kinematikai láncnak 1 a kinematikai szabadságfoka, a másik kinematikai láncnak pedig -1 a kinematikai szabadságfoka. Nézzünk egy másik változatot. Tehát például felírhatjuk azt, hogy D, C, B, E, F, G. C, B, E, F, G. És ehhez kapcsolódik az A-lánc. Most egyébként tessenek észrevenni, hogy direkt ügyetlenül írom fel, hogy a végére maradjon a csúcspont, a siker, hogy na, mégiscsak valami pozitív dolgot tudunk mondani. Tehát itt a D-nél van a... Tehát, hogyha ránézünk is, látszik, hogy elég idétlen ezek a szerkezeti képletek. Hát hogy néz ki, hogy az egyik olyan hosszú kinematikai lánc, a másik meg egyetlen egy kényszerből álló kinematikai lánc. De elvileg lehetséges ez is persze. Geometriai szabadságfokot írunk fel, illetőleg kinematikai szabadságfokot írunk fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát az első geometriai szabadságfoka az 6-3. A második lánc geometriai szabadságfoka az 1-3, azaz ez 3-2, 1 lesz. Utána a kinematikai szabadságfok az 3-1 plusz -2, -0, azaz 2-2, 0 lesz, tehát az egész szerkezet kinematikai határozott, viszont nem sikerült most sem olyan szerkezeti képlet változatot fölírnunk, hogy kinematikai lánconként 0 lenne a kinematikai szabadságfok. Ezért veselkedjünk neki, és próbáljunk meg egy újabb változatot fölírni, tehát például ez legyen az ABCD, ABCD, és ehhez kapcsolódjon az EFG lánc. Meghajtás a D-nél van. Geometriai szabadságfok 4-3 az első láncnál, 3-3 a második láncnál, tehát 1+0=1. Tehát tetszenek látni azt, hogy különféle megoldásokban a geometriai szabadságfoka az egész mechanizmusnak mindig ugyanannyi, meg ugyanannyi mindig a kinematikai szabadságfoka is, függetlenül attól, hogy milyen szerkezeti képletváltozatot írunk fel. A HK, az pedig 1-1, mert az első láncban van egy aktív kényszer, illetőleg plusz 0-0, mert a második láncban nincs semmi, tehát ott nem kell csökkenteni a geometriai szabadságfokot, tehát akkor ez 0 plusz 0 egyenlő 0 lesz, tehát sikerült egy olyan szerkezeti képletváltozatot találnunk, amelyben a kinematikai szabadságfok lánconként nullával egyenlő, tehát erre a mechanizmusra is mondhatjuk, hogy ez a mechanizmus is egy összetett mechanizmus, egy egyszerű mechanizmus. Tehát ez a mechanizmus is egy egyszerű mechanizmus. Utolsó példának nézzük meg annak az autónak a kormányszerkezetét, aminek szintén az előző héten rajzoltuk meg a mechanikai modelljét. Itt már csak megint a mechanikai modellt fogom felrajzolni, és a feladatunk annak eldöntése, hogy ez a szerkezet, ez a kormánymű szerkezet, ez egyszerű mechanizmus, vagy esetleg összetett mechanizmus. Tehát négyes példa, kormánymű. Tehát nyilván a kormányműnek a modelljéről van itt szó. Tehát fölül nézetben rajzoljuk meg a kormányzott kerekeket. A féltengely. Hát mondjuk egy kicsit szélesebbre is rajzolhattuk volna az egészet, tehát arányaiban nem igazán szerencsés, de tulajdonképpen ez kinematikai szempontból nem jelent semmi negatívumot, és akkor ehhez kapcsolódik még egy ilyen csúszkás meghajtás. Ezt megbeszéltük, hogy miért modellezhetjük a mozgató szerkezetet, a mozgató kábeleket, vagy a mozgató húzalokat egy ilyen csúszkának. De ugyanezt a mozgatást, ezt meg lehetne valósítani egy hidraulikus hengerrel is, ami már jobban hasonlít egy csúszkához. Tehát jelöljük be megint a tagokat először, az állvány legyen nulla, tehát az állvány itt a gépkocsinak az alváza, amihez képest a kerekeknek el kell fordulniuk. Utána ez a rúd, ez legyen az egyes. Tehát ez a rúd, ez nyilván egy tört vonalú rúd, ami e körül, a pont körül tud elfordulni. Aztán legyen ez a kettes, ez legyen a hármas, ez megint egy tört vonalú rúd, ami kapcsolódik a jobb oldali féltengelyhez. Aztán ez legyen a négyes, ez meg legyen az ötös. Kényszerek A, B, C, D, E, F, G. Itt megint csak kizárólag egy szabadságfokú kényszerek fordulnak elő. A meghajtás az F kényszernél van, mert itt mondjuk meg azt, hogy az 5-öshöz képest a 4-es rúd hogyan mozog. Tehát meghajtás vagy egy hidraulikus hengerrel, vagy azzal a köteles kábeles megoldással, amit a múlt héten az ábrán láttunk, így történik a meghajtás, ezen a szerkezeti vázlaton egy V5 négy feltüntetésével jelölhetjük be. És akkor nézzük a lehetséges szerkezeti képlet változatokat. Tehát most mondjuk írjunk valami egyszerűt, mondjuk olyat, hogy ABCD. CD, és utána ehhez kapcsolódjon az EFG. Meghajtás az F-nél. Ez az, ami elrontja az egészet, mert hogyha az első láncban lenne a meghajtás, akkor rögtön látnánk, hogy hát jó, kellemes dolgunk van, mert a kinematikai szabadságfok lánconként nulla lesz. Hát most egyelőre még nem sikerült fölírnunk ezt a változatot, tehát a geometriai szabadságfok az 4 minusz 3, 1, meg 3 minusz 3, 0, azaz 1-jel egyenlő. Tehát itt most nem írtam már azt ki, amit az előző esetekben mindig megtettem, hogy az 1 hogyan jött ki, meg a 0 hogyan jött ki. Az 1 4 minusz 3, a 0 meg 3 minusz 3-ból jött ki, mert összeadtuk a kinematikai láncban levő geometriai kényszereknek a geometriai szabadságfokat, és levontuk a kötöttségi számot, ami egy síkbeli mechanizmus esetén itt arról van szó, 3-mal egyenlő. A kinematikai szabadságfok az 1 plusz 0 minusz 1, azaz 1 minusz 1 egyenlő nullával. Tehát a szerkezet egyértelmű mozgást fog ugyan végezni, mert a kinematikai szabadságfok a nulla. Egyértelmű meghatározott mozgást fog végezni, viszont ez alapján, a szerkezeti képlet alapján nem úgy néz ki, mintha egyszerű mechanizmus lenne. Próbálkozzunk meg egy másik lehetséges szerkezeti képlet változattal, például azzal, hogy A, B, C, E, F, G. A, B, C, E, F, G. Meghajtás van az F-nél, és ehhez kapcsolódik egy egyetlen egy kényszerből, hogyha már ezt az első láncot így írtunk fel, akkor a második láncra már egy felírására egyetlen egy lehetőségünk van. A második lánc egy kényszerből, a D kényszerből fog állni. Geometriai szabadságfok 1, 2, 3, 4, 5, 6 minusz 3 az 3, és 1 minusz 3 az minusz 2, a vége pedig 1 lesz. A kinematikai szabadságfok a 3-ból le kell vonnunk 1-et, az 2 lesz. A második láncnál nincs meghajtás, tehát a második láncnál nem változik a geometriai szabadságfokhoz képest. A kinematikai szabadságfok ott mínusz 2 lesz. Tehát látjuk azt, hogy egy helyen hajtható meg a mechanizmus, mert a geometriai szabadságfoka 1, és ha meghajtjuk egy helyen, akkor ez egy egyértelmű meghatározott mozgást fog nézni, végezni, de hát ebből a két szerkezeti képletből úgy tűnik, mintha ez nem lenne egyszerű mechanizmus, mert nem tudtunk még eddig olyan szerkezeti képlet változatot találni, amiben a kinematikai szabadságfok, kinematikai lánconként lett volna zérussal egyenlő. Hát írjunk föl, ha még tudunk, újabb szerkezeti képlet változatot. Tehát ilyen szerkezeti képlet változat lehet a G, F, E, D első kinematikai láncnak. G, F, E, D. Meghajtás az F-nél van. És ehhez kapcsolódhat a C, B, A lánc. C, B, A lánc. Nézzük meg ennél a szerkezeti képlet változatnál is a geometriai szabadságfokát a mechanizmusnak, illetőleg a kinematikai szabadságfokát a mechanizmusnak. A geometriai szabadságfok az 4 minusz 3, 1 az első láncnál, és 3 minusz 3, 0 a második láncnál, tehát a mechanizmus geometriai szabadságfoka nyilvánvalóan a szerkezeti jellemző, ez nem változhat, tehát egy. Tehát a mechanizmust egy helyen lehet meghajtani. A kinematikai szabadságfok, a HK, az pedig az első láncnál a geometriai szabadságfokot egyel kell csökkenteni, mert van egy aktív kényszer, tehát 1 minusz 1 az 0 lesz. A második láncnál nincs aktív kényszer, vagy nincs meghajtás, ott a geometriai szabadságfokot nem csökkentjük, tehát így adódik ki nullára a kinematikai szabadságfok, és látjuk, hogy sikerült egy olyan szerkezeti képletváltozatot felírnunk, amiben a kinematikai szabadságfok az lánconként nullával egyenlő. Tehát ez alapján megállapíthatjuk ismét, hogy ez a szerkezet is egyszerű mechanizmus. Tehát itt most csupa egyszerű mechanizmust sikerült felrajzolnunk, és hát az a helyzet, hogy azért ezekkel foglalkozunk, mert ezekre tudunk egy receptet. Ezeknek a kinematikai, dinamikai vizsgálatára tudunk egy receptet adni, egy általános szabályt, eljárást, amivel mindig elvégezhető. Hogyha a mechanizmus összetett, akkor az a helyzet, hogy nincs általános szabály, akkor valamit ki kell találnunk. Kérném szépen, a jövő héten kinematikai, azaz sebesség állapot vizsgálattal fogjuk a mechanizmusok tanulmányozását folytatni. Köszönöm szépen a figyelmüket!